Szavakon túl. 20 talányos fogalom. Szavak, amelyek egy szereplőre, egy idézetre, egy történetre utalnak. Egy műsor, amelyben az alany dönti el, hogy miről kérdezzék őt, de valójában ő sem tudja, melyik fogalom pontosan mit akar. Szavakon túl. Kadarkai Endre műsora.
Köszöntöm Önöket, Kadarkai Endre vagyok, ez itt a Szavakon túl, mai vendégem Cutor Zoltán, énekes, zenész, szövegíró, tanár, a Belmondó Együttes énekese. Biológia, kémia szakos tanári diplomát szerzett Szegeden, zenei pályafutása 89-ben indult be a Nyers zenekar frontembereként. Az együttes feloszlása után megalapította a Belmondó zenekart, amelynek napjainkig frontembere, zeneszerzője és szövegírója. Közéleti témákban gyakran és markánsan hallatja hangját. Két feleségétől 6 gyermeke született. Ő következik. Mint ahogy azt már megszokhatták, mindig szertartásosan átnyújtok egy papírt aktuális vendégemnek, és ezen a papíron kifejezések szerepelnek, kivétel nélkül aktuális vendégem életének egy meghatározó szereplőjére, korábbi idézetére, szerintem érdekes és izgalmas aspektusára utaló fogalmak szerepelnek ezen a papíron, nagyon talányos és rejtjeles fogalmak, vagyis Cutor Zoltán sem biztos, hogy tudja, hogy ezen fogalmak pontosan mire is utalnak. Felolvasnám, mely kifejezések közül választhat. Mi kell még? Valós forgatókönyv? Mivel magyarázod? Nézd le rám. Nincs az az Isten, de van az a pénz. Mit veszíthetek? Nem esik le. Múlhatatlan. A megmentő. Kaptad magad ezen? Nem vagy szigorú? Cezúra. Viccből mondtad? Forráspont. Mindig ugyanúgy? Nem szabad félni. Szeresd fele barátodat. Kevesled? Melyikkel kezdjük? Van-e sejtésed?
Hát képzeld el, hogy igazán egyiket sem, nyilván mindegyikre lenne válaszom.
Igen.
De esküszöm, hogy fogalmam sincs, hogy ezek honnan jöttek. Illetve egyről van sejtésem, de lehet, hogy teljes mellé a dolog. A mindig ugyanúgy, van egy ilyen Bergendi dal, és nem végoztottam meg.
De nem az az.
De ez nem az.
Nem az. Ez arra utal, és gondoltam, megkérdezni, azt mondod, hogy szerinted az a férfi, aki mindig ugyanazzal a szöveggel próbálja meghódítani a nőt, a szégyelje magát.
De tényleg szégyelje magát. Hiszen nem vagyunk egyformák, hát nem egyformák a nők se, nem egyformák a helyzetek. Mi sem vagyunk ugyanazok. Tehát, hogyha én mondjuk 20 éves koromban egyetemistaként a Szegedi Jate Klubban udvarolok egy lánynak, akkor nyilván nem használhatom ugyanazt a dumát. No, az 37 évesen akár egy céges rendezvényen, vagy egy színházi esemény, vagy egy koncert után.
Tehát nem... 20 évesen a Jatéba hogy nézett ki ez?
Hát ott is attól függött, hogy ki. Hát mindig attól, hogy arra emlékszem, hogy én voltam 22, és a nagy gyerekeim anyukája pedig 19 éves, amikor ott, hogy mondjuk, hát lehet ezt ennél jobban mondani, hogy felszedtem az úgy, vagy így megalázom?
Nem tudom. Szerintem
hát
nem.
Tulajdonképpen ott szedtem fel, és emlékszem, hogy megdicsértem, hogy mennyire szép, mert tényleg nagyon szép volt.
Teljesen ismeretlenül.
Oda mentél, és azt láttam, hogy ott van egy fiatal lány. Azt láttam, tehát annyira nem voltam bátor, hogy csak úgy oda menjek valakihez, aki semmilyen metakommunikatív jelzést nem küld, hogy mintha érdekelném. Nyilván nem egyértelműek voltak ezek, csak észrevettem, hogy többször összetalálkozott a tekintetünk. És akkor utána már mertem venni a bátorságot, hogy oda menjek hozzá, és akkor aztán megdicsértem, hogy milyen szép. Ő meg állítólag valahol hallott engem Beatles-t énekelni, vagy az And I Love Her című számot, egy akusztikus gitár, vagy az If I Felt, azt nem tudom. Ez egyébként mind a kettő pont 60 éves dal, tehát már a 64-es Hard Day's Night album vannak rajta, és akkor ő mondta, hogy mennyire jól énekeltem, és az így megmaradt benne. És akkor elindult
egy ilyen diskurzus. Hát onnan már azért ez egy
jó nyitás. Igen, és akkor így kezdődött ez, és aztán 16 évig éltünk együtt, és 3 gyereket is szült nekem. Ez ilyen fura, hogy nekem, hiszen nekünk magunknak szülte, de hogy ugye így szoktuk mondani.
És azt mondod, egész más, hogyha mondjuk 37 éves az ember. Mennyiben? Miképp kell másképp udvarolni 37 évesen, mint 21 évesen?
Mondjuk szerintem nem ciki se 37 évesen, se 60 évesen azt mondani bárkinek, aki mondjuk vonzó külsejű, hogy de szép vagy, vagy de jól nézel ki, vagy milyen sármos vagy, hogyha egy férfiről van szó. Úgy általában szerintem dicsérni nem ciki. nekem ez régi veszőparipám, hogy ahelyett, hogy erősítenénk azt a szokást, hogy nehogy jót mondjuk a másikra, hanem hogy elbízza magát, nekem meggyőződésem és nagyon erős tapasztalatom az, hogy a világnak ezen a fertáján inkább dicséretből van kevés. És itt nem kell hamisan dicsérni senkit. Szerintem a legtöbb embernek van olyan tulajdonsága, amit igenis meg lehet dicsérni. Azt is, hogy gyors, azt, hogy szép, azt, hogy ügyes valami, hát valamiben mindenki ügyes.
Te melyiket vagy hiányolod? Tehát amire azt gondolod, hogy például az egy kvalitásod, de az élet, vagy a párod, vagy a mikrokörnyezeted, az kevésszer dicsérte meg.
Képzeld el, nem hiányolom egyiket sem. Nem, csak mindig azért gondolom, hogy ez így van, mert hogy látok olyan embereket, akiknek nem hogy hasonló kvalitásai vannak, mint nekem, hanem szerintem sokkal jobbak, vagy sokkal zsigeribb helyről jönnek az ő tényleges tehetségeik, és mégse kaptak soha dicséretet, és mégis bizonytalanok. És mindig az jut eszembe, hogy ezek az emberek biztos azért nem mernek lépni mondjuk egy olyan területen, amiben ők ügyesek, és akkor teljesen mindegy, hogy művészet, vagy tudományok, vagy egyszerűen tök mindegy. Én azt gondolom, hogy ha valaki kőműves, vagy éppen burkoló, tehát ahhoz micsoda fortéjai vannak, hogy az ember mondjuk egy hideg vagy egy meleg burkolást tényleg ügyesen, gyorsan, hatékonyan meg tudjon csinálni, és nem csak papír kérdése ez, hanem tehetség kérdése. És
téged kidicsért gyerekkorodban?
Apukám nagyon sokat.
Igen?
Apukát.
Miközben úgy tudom, hogy ő még mindig nem annyira elégedett azzal, hogy te zenészként.
Igen, de hát az, de én azt gondolom, hogy azok, amik nagyon-nagyon meghatározók az ember jövője szempontjából, azok biztos, hogy kamaszkorig eldőlnek a szüleivel való viszont. Tehát az, hogy valakinek mondjuk az anyukája vagy az apukája egy pálfordulással mondjuk véleményt vált, akár politikai véleményt, és az utóbbi 10-20 évben gyakran vagyunk ennek tanulni, hogy valaki, aki a szüleivel nagyon jó viszonyt ápol, valamilyen politikai fordulat vagy közéleti állapot miatt mégis kiderül egy ünnepi vasárnapi evénél, hogy szembefordulnak egymással, és nem egy családi veszekedés van ebből, de ez nem jelenti azt, hogy azok mondjuk rossz szülők, vagy rossz gyerek, vagy hogy rosszul lett nevelve, szerintem ez nem ettől függ. A meghatározó dolgok szerintem fiatal korban zöldek el biztosan.
De ha jól sértem, közöttek van egy ilyen politikai vita, vagy egyetnemértés?
Igen, igazándiból ez a leginkább jelen pillanatban a bennünket leginkább meghatározó különbség.
De ez mennyire akut, vagy mennyire eleven?
Mindig attól függ, hogy van-e valami pezsgés a politikai életben. Hogyha
ki van szolgáltatva az aktuális történéseknek?
Igen, tehát hogyha uborka szezon van a politikai életben, akkor föl sem merül semmi.
De ha nem, most épp turbulens időszakot élünk.
Most éppen ezért kerülöm is, hogy ilyen témáról beszélgessek apukámmal.
De ez erőkifejtéssel jár? Tehát nagyon kell figyelni arra, hogy ezeket a aknákat kikerüljétek?
Igen, tehát azért koncentrálni kell erre, mert tudom, hogy apámnál nagyon gyorsan elpattan a húr, és akkor elszabadul az özönvíz, vagy az ára ezeknek a hangos igazságosztásoknak.
A Világ Találkozó című műsorban, amikor Jeczenszky Gézával voltál itt a Klub Rádióban, akkor azt mondtad, hogy egyszer ez odáig kulminálódott, hogy egy vacsoráról kellett eljönnötök.
Igen, nem is nekem, nem is emlékeztem, hogy ezt elárultam, de hogyha már elárultam egyszer korábban, akkor ismét előveszem, hogy a nagyobb gyerekeim, mikor ugye a nagyfiam most fog diplomázni az Egyesült Államokban, és azt hiszem, mikor először említette, hogy ő kimenne oda tanulni, és az amúgy egyébként amerikás édesapám, aki egész életében példaképként tekintett a nyugati értékekre, vagy éppen arra, ami az amerikai alkotmányban ma is meghatározó egyetemes emberi érték, és pont akkor tájt, vagy nem sokkal előtte volt, tudod, ez a NAV-os dolog, hogy a NAV...
Kitiltották.
NAV valamilyen NAV ügy kapcsán, igen, néhány magyart kitiltottak az Egyesült Államokból, és akkor ő is ezt személyes sértésnek vagy bántásnak vette, és akkor magából kikelve mondott, hát nem tudom, annyira nem durvákat, csak azt mondta, hogy az ő családi asztalánál nincs helye olyanoknak, akik azoknak a kegyeit keresik, akik így megalázzák Magyarországot. Valami ilyesmi volt a tartalma annak, amit mondott.
Te ezt láttad?
Én nem láttam, pont nem voltam ott. Pont nem voltam.
Mit
ott, de nagy gyerekeim. Hát, nem vagy, nagyon remélem, hogy ennyire nem kell ki magából apukám, hogyha én is ott vagyok. Nagyon, nagyon remélem.
És akkor higgasztottad volna?
Biztos, biztos.
Nem az a típus vagy, akinek egy ilyen csak olaj a tűzre?
Attól függ kivel. Nyilván az édesapámmal azért nem, tehát az édesapámmal jóval türelmesebb vagyok, mint hogyha mondjuk egy idegen csinálná ezt velem vagy velünk. ezzel együtt úgy gondolom, hogy a gyerekeim jól döntöttek azzal, hogy akkor eljöttek erről a vacsoráról, és aztán később ezek úgy néznek ki nálunk az ilyen nagyon heves összetűzések, hogy igaziból bocsánatot se kell kérni, mert 2-3 hét múlva pontosan olyan nyugi van, mintha mi se történt volna. És ez nem azért van, mert nem akarunk arra emlékezni, vagy nem veszük tudomásul, hanem egyszerűen mindenki tudja, hogy a másikban helyre kerülnek ezek a dolgok, és az igazán fontos dolgok maradnak előtérben.
De ilyenkor egy telefonhívás formájában sem intéződik el? Tehát ilyen magától értetődő módon egyszer csak megjelentetek ott 2 hét múlva?
Nagyon érdekes, hogy nem tudom, hogy is mondjam, engem feszélyezne az, hogyha nyilván itt nem nekem, vagy nem nekünk kellett volna bocsánatot kérni. De az nagyon feszélyezne, hogyha bármivel is, akár közvetett módon is az én nagyon szeretett és tisztelt édesapámat arra kényszeríteném, hogy ő bocsánatot kérjen tőlem bármiért. Miközben látom, tudom és érzem minden gesztusából, minden megnyilvánulásából, hogy amúgy alapvetően hogy érez irántunk.
De nem esne jól gesztus szintjén, hogy azt mondta volna, hogy elragadtattam magam, tudjátok, hogy nem gondoltam komolyan.
Képzeld el, hogy most már ott tartunk jó ideje. Én nagyon sokat gondolkodtam ezen, hogy inkább zavarba hozna. Hogy ugyanapú hagyjuk.
Zavarba hozna. Még akkor is, hogyha ez méltányosnak és
igen, mert valahogy apám az én szememben egy olyan személy, vagy hogy is mondjam, nyilván erős szavakat fogok most aztán egy ilyen, kvázi ilyen istenség, hogy tőlem az én megkérdőlezhetetlen példaképpen nem kérhet bocsánatot, hiszen nem is védhet olyat, ami miatt bocsánatot kellene kérnie. Tehát ez valahogy annyira erősen ott van bennem az ő megkérdőjelezhetetlen szeretete, törődése és tisztelete irántunk, hogy én nagyon elnéző vagyok ezekkel a dolgokkal. És meg hát ő eleve nem haragtartó. Tehát ő így pontosan tudom, hogy fölcsattan, és azt is tudom, hogy valószínűleg miután megtörténik egy ilyen után, hogy mondjuk ott hagyjuk a családi ebédet, akkor nagyon mardos a lelkiismeret meg a fájdalom.
Valaha kért tőled bocsánatot?
Szerintem soha. Egyébként ezen nem gondolkodtam, hogy valaha kérte tőlem bocsánatot, de úgy emlékszem, hogy nem. És pontosan ugyanilyen okok miatt, hogy ő nagyon-nagyon zavarba lett volna, és tudom, meg látom rajta, talán elhiszed nekem, vagy elhiszitek nekem, hogy nem azért, mert annyira büszke, hanem egyszerűen annyira szégyelli magát. De ez nem az az öntelt büszkeség, hanem inkább azt szégyelli, hogy vétett. És annyira szégyelli az, hogy vétett valamit, és én ezt látom rajta.
Miért akkor ő milyen, amikor látod rajta?
Hát zavart. Uh-huh. Zavart, és látom rajta, és nem akarom még jobban zavarba hozni.
Nem az lehet e mögött, ezt sokszor tárgyaltuk már, te édesanyád hány éves voltál, mikor kiment Ausztráliába?
Hát ilyen 15 és 16 között.
15 és 16 között, és a hukodat elvitte,
igen.
És ti úgy apukáddal maradtatok.
Igen, de hogy azért kevésbé, igen, de
nagymama is nevelt, de hogy azért ti ketten, gondolom, én még nagyon kicsi volt a húgod, kettőtök közt azért kicsit
sokkal erősebb, sokkal erősebb. De ez korábban is így volt, miközben az édesanyám azért nagyon sokat törődött velünk abban az értelemben, hogy hát kimondom, hogy egy tisztaság és rendmániás nő volt, és elképesztő gondossággal ügyelt rajtam, hogy rajtam csak tiszta, csak új, csak makulátlan ruha lehet minden nap, hogy nekem nem volt egy lyukas zokni, nem is emlékszem rá, hogy valahogy. Tehát még mielőtt kiukat volna, szerintem kidobta. Úgyhogy annyira figyelt rám anyukám, meg azért főzött, mosott, takarított, meg minden, de az, ami nyilván egy kisgyerek ezt nem veszi észre, csak nagyobb korában, hogyha visszagondol erre, akkor van ennek értéke. Nekem sokkal nagyobb értéke volt gyerekkoromban annak, hogy apukámat érdekelte az, hogy én mivel foglalkozom, mi érdekel, mire gondolok, mi szeretnék lenni. Tehát sokkal több ilyen beszélgetésem volt apukámmal.
Sok mindent tudsz róla? Vagy
apukámról?
Igen. Nem félsz attól, hogyha egyszer már nem lesz, akkor egy csomó kérdés ott marad benned, amit nem kérdeztél meg?
Képzeld, attól jobban félnék, hogy valami olyan derül ki róla, amit nem akarnék tudni. Hogy így is derültek ki olyan dolgok, amiket nem akartam tudni. Nekem nagyon, nagyon fontos példa. Az is lehet, ezt nyilván saját magamnak is el kell, hogy ismerjem, az is lehet, hogy nem az az én példaképem, aki ő ténylegesen a, az idősebbik Czutor Zoltán, hanem az, akit én képzelek a helyére. És pont ezért nem szeretnék megtudni olyan dolgokat, amik esetleg ezt a képet kétségbe vonják. Tehát nem, inkább ne tudjak meg róla semmi többet, maradjon csak ő az nekem, aki, ahogyan én mindig is gondolok és gondoltam rá.
Ez itt továbbra is a Szavakon túl, Czutor Zoltánnal.
Na válaszunk akkor egy másik kifejezést. Én ezt kipipálom akkor.
Jó. Kaptad magad ezen?
A kaptad magad ezen egy korábbi nyilatkozatodra utal, azt mondtad, hogy nagyon sok mindent kipróbálsz, meg sok mindennel foglalkozol a zenei életben, de nem azért, mert egy minden lébe kanál ember lennék. És az jutott eszembe, voltál te valaha minden lében kanál? Mert olyan sűrű és aktív a te közéleti, most a közéleti alatt nem a politikát értem, mi soha nem szoktunk politizálni, hanem úgy a nyilvánosságba való jelenléted és sokféleséged és aktivizmusod, hogy van az embernek egy kicsit olyan érzése, hogy úgy nagyon ott akarsz lenni, van egy ügybuzgalom benned.
Inkább szerintem ez így ilyen, és még csak erénynek se gondolom, sőt inkább az ellentéte, hogy annyira erős bennem az a késztetés, hogyha valamiről látok egy véleményt, vagy egy nagyon ájtatos, vagy hamis, de amúgy népszerű megállapítást, amiről úgy érzem, vagy úgy sejtem, hogy az félre visz, akkor nagyon nehéz magamban tartani a véleményem.
Mi történik, ha magadban tartod?
Ezt a példát szoktam mondani, már sokszor mondtam, ezt a képet szoktam erre használni, hogy olyan érzésem van, mintha egy merőkanál homokot kéne a számba tartani. Tehát azt nem tudja elviselni az ember, tehát valahol ezt ki kell mondani, ki kell köpni. Tehát, hogy igen, pedig hát pont emiatt, amit most mondtál, emiatt mégis azt gondolják szerintem néhányan rólam, hogy egy minden lébe kanál vagyok, de egyébként meg nem érzem azt, hogy tudod, mivel tudom cáfolni, és talán elfogadod azt, hogy egyáltalán nem az mozgat, hogy én mindenhol ott akarok lenni. Mert ezeknek a megnyilvánulásoknak a döntő többsége nem, hogy nem a népszerűség szerzést erősíti, vagy nem a népszerűségemet erősíti, hanem sokkal inkább ellene dolgozik. Az utóbbi időben most már határozottan látszik, hogy úgy lesz valamilyen kijelentésemből botrány, hogy azt valamilyen kör, valamilyen csoport felkapja, és akkor egyszer csak varázsütésre megjelenik ott 30-50 troll, akinek a 90%-a kamu profil, és elkezdenek oda borzalmakat írni, meg önteni, és ugyanúgy egy-két nap után vagy ugyanúgy varázsütésre egy-két nap vagy három nap után eltűnnek, akik ott megjelentek, de addigra már ki van fotózva és be van küldve valamelyik bulvárúsághoz az én nyilatkozatom, ami korábban nem volt, és így tovább. Tehát olyan, mintha ilyen szisztematikus foglalkozás lenne azzal, hogyha mondok egy picit is megosztót, akkor belekapaszkodjanak.
De ez sem tud körültekintőbbé vagy óvatosabbá tenni?
De hát mire figyeljek, mert nem mondok olyat, amivel konkrétan szerintem mondjuk így megalázok, vagy megbántok valakit. Ha meg igen, az meg nem azért van, mert nekem annyira borzalmas vagy rossz a szándékom, hanem maximum az ő híjúságát piszkálja, vagy az ő híjúságokat.
De pont azért szerintem, amit az előbb említettél, hogy egész egyszerűen egészen más térben tett kommentedet felhasználhatja a sajtó, kiragadva azt az egy mondatot, egy olyan kontextusba, amihez neked semmi közöd.
Így van.
És ennek következtében te már egy idő után...
És egy szalmabáb, egy ilyen végtelenségig tartó szalmabáb vitára próbálnak kényszeríteni engem ezzel, hogy egy nem is azt, amit én mondtam, hanem amit ez a rossz indulatú szándék fölépített ott egy másik valamit, amit nekem tulajdonítanak, hogy az ellen kellene, hogy...
És futsz az események után. Igen. Nem a te véleményed kell, hogy adja a keretrendszert, és legyen az irányadó, hanem egy kiragadott mondatnak a magyarázatára kényszerült.
Így van. Így van, tényleg ez történik, de ezért nem is folytatom olyan sokáig. Tehát, hogyha mondjuk 3 hétig tart, lehet, hogy még az első egy-két alkalom vagy kommentre így megpróbálok reagálni, de aztán így elengedem, törölni nem szoktam ezeket pontosan az, hogy lássák, hogy mi történik. Nagyon sok hasonló cipőbe járó ismerősöm van, aki mikor megindul egy ilyen, azonnal törli a posztot is magát, és ezzel el is vágja a lehetőségét annak, hogy ott alatta több száz vagy több ezer ilyen komment legyen. Én meg csak azért, hogy lássák, hogy milyen barom tud lenni az ember, sokszor ezért hagyom fönn, hogy ez látszódjon.
De ha jól sejtem, itt nem a te posztjaidból van általában baj, hanem a te kommentjeidből, például az Azaria ügy is ebből fakad, hogy te egy ráadásul zárt csoportban vagy,
így van,
egy privát csoportban mondtad el a véleményed Azariáról,
És ahol lett is aztán... mondjuk 5 percen belül 60 like, ez egy ilyen szakmai társaság volt, és tudod mi a durva, hogy se az Azaria, se a menedzsere, se az emberi egyáltalán nem gondolják azt, hogy mondjuk erről ne folytathatnánk eszmecserét, ha már ezt fölhoztad. Nagyon érdekes, hogy akik akkor megjelentek nagyon látványosan varázsütésre, egy pillanat alatt meglepően sokan, hogy azok között egyetlen egy darab fiatalember se volt. Miközben ugye azt mondjuk, hogy ez az új generáció zenéje, hanem nagyjából effektíve nyugdíjas klubok, veterán klubok támadtak le Azaria miatt, hogy én hagyjam békén a fiatalokat. És mikor engem, vagy nálam idősebb emberek tömegei támadnak azzal, hogy ők bizony értik a fiatalok szavát, és én miért nem hagyom békén a fiatalokat, amiről ugye amúgy szó se volt.
Te csak azt mondtad, hogy nem tartod forradalmi zenének.
Hát
azt,
nem tartom zenei forradalom, az egy szórakoztatóipari bravúr, vagy akárminek nevezhetjük, mikor kipattant ez az Azariás botránypont. Egy-két napra rá volt a Music Hungary konferencia Veszprém, és jöttek oda hozzám ezek a fiatal zenészek, meg a menedzserék közülük, ám, hogy miért mondják rád azt, hogy te nem hagyod a fiatalokat, vagy horribile diktő irigy vagy rájuk. Hát te vagy az első ötben benne vagy, aki kedvelt bennünket, meg aki mindenhova beajánlott, mert azt mondtad, hogy milyen forradalmi, milyen új, amit csinálunk. És az például mondjuk a Sissi nevű rapper csaj, aki tényleg elképesztően ügyes, és nagyon tehetséges, és egy ilyen brilliáns tehetség. De hát nyilván az is a tehetségtelen, tehát szó nincs arról, nem is neveztem tehetségtelen, meg nem is gondolom azt. Hát ez egy nagyon komplex dolog, amit csinál, ez tényleg egy emberfeletti szórakoztatóipari bravúr, amit csinált, csak ennek nagyon sok eleme van, de ennek a zenei eleme az semmilyen értelemben nem forradalmi.
Ti ezt tisztáztátok, ha volt mit tisztázni?
Hát majd lehet, hogy nem sokára tisztázzuk, mert úgy tűnik, hogy május elején fogunk találkozni majd.
Direkt emiatt?
Nem emiatt. De azt nem mondhatom el, hogy
ezt nem mondtad.
Azt nem mondhatom.
Tüske maradt-e benne? Tudsz erről?
Nem, inkább csak egy ilyen bizarr érzés, hogy mikor 70 évesek szakmányban támadnak engem azért, hogy miért nem engedem a fiatalokat, és akkor maga, már csak önmagában ez a körülmény egyébként nem kéne, hogy elgondolkoztasson bárkit is, hogy vajon tényleg az a fiatalok zenéje, akit a nyugdíjas klubok ilyen őrületig bálványoznak. A popipar amúgy is ilyen, hogy nem feltétele, vagy az utolsók között van a feltétel rendszerében, hogy valami újdonságot tegye le az asztalra.
No, válasszunk kérlek egy másik kifejezést.
Nincs az az Isten, de van az a pénz.
Ez egyik barátodnak a mondása, ugye? Ezt
így van.
Szoktad emlegetni, és én ezt azért írtam föl, mert tudomásom szerint, erről meséltél, volt egy idősebb, de módos hölgy, igen, aki a segítségért cserébe szeretett volna tőled ilyen-olyan, igen, szolgálatot igénybe venni.
Igen.
Az ilyeneket hogy mozgod ki, ha kimozgod?
Én egészen odáig, amíg ez az esemény be nem következett, azt gondoltam, hogy létezik az a pénz, miért én képes vagyok összejönni egy hölgyel, és akkor mondjuk ki, akár szexuálisan is. Nyilván ez több mint 20 éve volt egyébként ez az esemény.
Úgy gondoltad, van az a pénz, amiért?
Igen, igen, mert korábban ugye nem szembesültem ilyen lehetőséggel.
De bármilyen nőről beszélünk?
Azt gondoltam. Értem. Azt gondoltam, hogy bármilyen nő, hát hogy azt a kis időt már így itt valahogy megoldom, vagy biztosan bírok annyira absztrahálni, hogy ez meg tud történni, és akkor, amikor életemben először tényleg élesben fölmerült ez a lehetőség, akkor viszont szembesültem bele, hogy ez egy nagyon naív feltételezés volt önmagamról, én teljesen képtelen vagyok bárkivel intim kapcsolatot teremteni, akihez egyébként alapvetően nem vonzódom.
De ha jól sejtem, kísérlet történt.
Igen, mert hogy egy ilyen helyzetbe kerültem, hogy egy látványos, hogy is mondjam, egzisztenciális előrelépésért cserébe nekem ezt meg azt kellett volna csinálnom. És addig, amíg nem szembesítettek a konkrét eseményt, vagy nem szembesültem konkrét eseménnyel, én biztos voltam abban, hogy ilyesmire képes vagyok. És amikor megtörtént, vagy jött szembe ez a lehetőség, akkor viszont kénytelen voltam, hogy is elfogadni, vagy beletörődni abba, hogy nem, én nem vagyok képes ilyesmire.
De hogy történik egy ilyen megkeresés? Hogy egyáltalán az ajánlat ez?
Hát ez egy ilyen 21 néhány évvel ezelőtti sztori. Még akkor Szeged, tudom, biztos, hogy 2003 előtti, mert hogy 2003-ban költöztem Szegedről Budapestre, és akkor még rendszeresen jártam föl heti akár 3-4 napot is Szegedről Pestre, hogy a Nyers nevű zenekarom ügyeit intézgessem, és akkor voltak mindenféle kulturális pályázatok, és az egyik ilyen pályázatnak a valaki, egy hölgy, aki akkor egyébként nekem nem tűnt túl fiatalnak, mert hogy én fiatalabb voltam nála, de hát a 30-as éveiben járt, úgyhogy egyébként nem volt annyira idős, nekem nem jutott volna eszembe, hogy bármikor csináljuk vele valamit, és így meglepő módon elhívott egy vacsorára, Várkert kaszinóba, majd egy biliárdozásra, és hogy tudom, hogy akkor, több mint 20 évvel ezelőtt 45 ezer forintos bort ittunk, és akkor valami...
Az embertelen pénz.
Igen, de hát az még embertelenebb pénz volt, nagyságrendekkel nagyobb, amit utána 3-4 óra lett elbiliárdozott, mert körülbelül egy 5 millió forintot. Nem biliárdozott, rulettezett. Tehát eljátszott a ruletten ilyen körülbelül 5 millió forint összeget, amitől akkor ott leesett az állam, és így csak ezzel akarta jelezni, hogy mennyi mindent tudna segíteni, és hogy neki egyébként ez így ennyi. Igen. Mint hogyha ma este elmennénk szórakozni, és egy 3-4 óra 15 millió forintot elruletteznénk. El tudod kezdeni, hogy micsoda összeg. És hát nyilván ott köpni nyelni nem tudtam. Aztán hívott egy limuzint, amiben beszálltunk, és el kellett volna menni az ő szállására, és én akkor már nagyon-nagyon rosszul voltam. Tehát akkor nagyon olyannyira feszélyezett, hogy egy nagyon kedves színész barátomnál laktam akkor így idegenesen albérletben itt Budapesten, a Vörösmarty utcában, és annyira rosszul lettem magától a helyzettől is, majd hogy tényleg konkrétan szembe jött. Tudod, mit éreztem? Azt éreztem, maga a pokol jön szembe. Tehát az, a pokolnak ez a hűvös lehellete így megérintett, és hogy azt éreztem, hogy onnantól kezdve elindulok ezen az úton, akkor lehet, hogy nem is tudok letérni, és akkor folyamatosan csak rohanok a saját becsületem meg a méltóságom után. Tehát elkapott egy ilyen érzés.
Tehát nem is a hölgy fizikai jelenléte volt, ami téged zavart.
Nyilván,
nem tette kiválatosan?
Persze ezen is gondolkodom, hogyha egyébként egy ellenállhatatlan bombázó lett volna, akkor lehet, hogy kicsit könnyebb ez az egész. Nem volt
könnyített
az.
Volna
igen, nem volt az, de nem volt annyira, tehát nem egy rém volt, vagy valami. Persze. Tehát, hogy nem csak maga, valahogy egyszerűen abban a pillanatban sokkal nagyobb súllyel esett latba ennek az egész helyzetnek a mérhetetlen pokoli erkölcstelensége, és ugye milyen naív vagyok, pedig mekkora pofám van, és akkor úgy döntöttem, hogy én kiszállok az autóból, fogtam egy taxit, és hazamentem a budapesti barátomhoz.
Na várjál, de mi volt beígérve, ha te nem szállsz ki?
Hát az volt beígérve, hogy olyan pályázati támogatásokat és még készpénzt is kapunk, tehát ennek az eljátszott összegnek akár a többszörösét is, hogyha én hajlandó vagyok vele. Azt nem tudom, hogy aznap este, vagy ez egy tartósabb dolog lett volna, de nyilván azért jó, hogy nem mentem bele, mert mi lett volna, hogyha egyébként egyszer sikerül, aztán még ő így azt szerette volna, hogy legyen ebből több, tehát nem is akarok ezen gondolkodni. És hogy mi lett volna, és belegondoltam abba, hogy mi csóró szegedi lakótelepi kis prosztó gyerekekként, meg proli, vagy mondjuk ki paraszt származású gyerekekként a közelében nem kerültünk ilyen, hogy is mondjam, likviditásnak, hogy mi a mi vállalkozásunkkal ide-oda befizethettük volna magunkat, kimehettünk volna Nyugatra, Amerika, ráadásul akkor már élő lehetőségek voltak, meg felajánlások akár az Egyesült Államokkal kapcsolatban, ne is a zenekar felé, csak éppen egy pici pénzt bele kellett volna fektetni, és hogy nekünk akkor amúgy nyilván az összeg az nagyon-nagyon jó lett volna. Beszéltem is az akkori egyik hanglemez kiadó vezető barátommal, aki azt mondta, hogy ennyi pénzből, amit akkor nekem felajánlottak, egy 15 éves karriert tudna nekünk csinálni.
Abból a pénzből, amiről igen. Lemondtál.
Így van, amiről lemondtam akkor.
Ő hogy reagált, mikor te kiszálltál a kocsit?
Szerencsém eléggé ittas volt, úgyhogy már csak így ilyen nagyon lassan forgott a nyelve. Nyilván nem örült, nem tudom, azt hiszem, már egy legyintett egyet, aztán egy nem tudom, hogy így rám hagyta, de én éreztem, hogy akkor már rosszul vagyok, és itt ez a konklúzió, hogy annyira rosszul voltam, hogy tudod, létezik az, amikor az embereket olyan sok kéri, tudod, akár haláleset, vagy bármi, valamilyen nagyon brutális, nagyon megrázó dolog, hogy nem csak hány ingerük van, hanem ténylegesen hánynak is, tehát kidobják a tacsot, és az történt, hogy én már akkor rohantam haza a barátomhoz, és azt hittem, hogy el tudom mondani neki, hogy mibe vagyok, de nem tudtam addig elmondani, míg el nem mentem a WC-re, és nem könnyítettem magamon. Tehát annyira Tehát ennyire nem voltam képes arra, hogy ilyet csináljak. És nyilván nem azért mondom, hogy tényleg nem azért, hogy bármennyire jó színbe tüntessem fel magam, hanem hogy mennyire nem az az ember, amit amúgy gondol magáról. Tehát mikor valós krízis helyzetbe kerül, vagy bármi, akár csak olyan helyzetbe is, amiről amúgy már számtalan szor gondolkodott, hogy ő majd azt hogy oldja meg. Létezik más példa is. Csak hogyha belefér még az időbe, hogy mondjam el, mentem, Hegedűs Gyula utcában lakunk, ugye a 13. kerületben, mentem végig ott a kerékpár úton, és nagyon sokszor van, hogy szabálytalanul kanyarodnak belém autók index nélkül, és többször előfordult az, hogy tényleg majdnem elcsaptak. És egyszer elütött egy zöldséges autó, de úgy, hogy én átbukfenceztem a motorház tetején, és valami isteni szerencsével pont talpra álltam, tehát nem törtem el semmi, mert a biciklim első kereke elgörbült, és ugyanúgy nem indexelve egy srác így rám húzta a zöldséges autót index nélkül, én mentem át zöldön egyenesen, ő pedig nem nézett szét, úgy az egyébként nagyon is látványosan felfestett kerékpárúton én jövök ott mellette. És évek óta számtalanszor lejátszom magamban ezt a forgatókönyvet, hogy én ilyenkor fölállok, és hogyha kiszállni, lekeverek neki egy pofont, az a minimum. És képzeld, azt láttam, hogy a srác annyira megijedt attól, hogy elgázolt, hogy elfehéredett a szája, és láttam, hogy rosszul van, és visszaültettem a kocsiba. És még hoztam neki vizet, és még én vigasztaltam. Aztán mondta, hogy bocsánatot kérek, azt mondta, olyan hülye vagyok, bocsánatot kérek. És hogy nem pofoztam le, hanem meg se fordult fejembe, hogy ilyesmit csináljak. Pedig már hányszor gondoltam arra, hogy ilyen helyzetben majd mit csinálnék. És hogy nem, mégse vagyok ilyen, valószínűleg nem vagyok egy vadállat.
De látod, mind a két felismerés jó felismerés, tehát üdvös
igen.
felismerés.
Igen.
Egyfelől közel nem vagy olyan pukkancs, agresszív és erélyes, mint amit feltételeztél igen. magadról, és a gondolom én fiatalkori hegykeséged, meg a karakásságot, hát bárkivel nem bánok én persze, férfi
igen.
vagyok,
igen.
az akkor, amikor így prostituálódik az ember,
igen.
és találkozik
de
az elveinek.
Szó ez, mert tényleg erről van szó, igen. hogy prostituálódtam volna.
Igen. És az elveiddel, vagy a belső iránytűddel, ez olyan szoros ellentmondásba
nagyon,
kerül,
nagyon.
Hogy az ember tulajdonképpen meghasonlik,
igen.
hogy jobb az ember annál, mint amit előzetesen feltételez magáról.
Igen, de egyébként létezhet ne az is, hogy mondjuk nem vagy rosszabb. Tudod mi? Most hadd mondjak magamra rosszat is. Hogy azt gondoltam, hogy én aztán tényleg olyan vagyok, hogyha valaki bajba kerül, akár ember, akár állat, vagy én vagyok az első, aki odaugrik és segít. És már volt olyan, hogy elgázoltak előttem valakit, és annyira sokkolt maga a látvány, hogy ahelyett, hogy odaugrottam volna azonnal segíteni, nyilván fél perc múlva már ott voltam, csak egy pillanatig levegőt csak kaptam, tehát ott álltam földbe gyökerezett lábbal, nem tudtam, és már két ember oda ment neki segíteni, mire én is rávettem magam, hogy oda kell menni, és akkor segíts csak fölemelni, félrehúzni. Ez pont a Szent István körúton történt egy-két évvel ezelőtt, és szaladt át szabálytalanul, egyébként tilosban az úttesten, és elgázolták, és hogy föl kellett volna segíteni, és félrehúzni. És én meg ott álltam földbe gyökerezett lábbal, én, aki amúgy azt képzel magamról, hogy én leszek az első, aki ilyenkor odaugrik és segít.
Csalódtál magadba?
Igen, csalódtam.
Sokat eszedbe is jut.
Igen.
De miben csalódtál? Hogy nem vagy olyan vagány, nem vagy olyan talpra esett, nem vagy olyan határozott?
Nem, és ebben nem is... Ebben nem is bátortalanság volt, nyilván nem az, vagy nem...
Sokkot
nem
kaptál
igen az, hogy egy ilyen esemény, amúgy valljuk be, egyébként amúgy egy hétköznapi esemény, szerencsére csak könnyű sérülése lett, akit elgázoltak, de hogy én, aki azt képzelem magamról, hogy azonnal tetrekészen ugrok, és segítek, és csinálom, hogy valamiért mégis a sok engem ott lecövekelt.
Azért a te fejedben... magadról, meg úgy a, nem is tudom, hogy fejezzem ki magam, szóval a férfi eszményed azért az egy bátor, karakán, határozott, nőknek ellenállni nehezen tudó, lett légyen az ittas hát, vagy sem.
Nehéz tiltakozni.
De ugye ez van a te fejedben, vagy legalábbis
így
régen
van,
ez
így
volt.
Így van, de közben nyilvánvalóan szerintem tudod te is, meg nagyon remélem, hogy a nézők, hallgatók is tudják ezt, hogy ez azért, mint minden józan eszű ember, és hát engedtessék meg, hogy magamot is ennek tartsam, azért tudom, hogy nem az vagyok, amit, vagy nem pont az vagyok, amit képzelek magáról. Ezeket inkább úgy fognám föl, mint egy cél, hogy az a cél, hogy én ilyen emberré váljak, és próbálom úgy alakítani az életemet, a döntéseimet, hogy minél inkább megközelítsem ezt a célt. Tudod, ez olyan, hogy mikor azt mondják az amerikai alkotmányra, hogy minek olyan alkotmány, hiszen úgyse fognak soha olyan országban élni, ahol maradéktalanul teljesül, de legalább ki van jelölve egy nagyon konkrét, nagyon magasztos cél. De mondhattam volna valami bármilyen eszményt, amit követ az ember. Hát.
Igen, de a tied az egy ilyen nagyon körülhatárolható, nagyon férfias, maszkulin jellemvonásokból álló kép.
De hogy ez
nem,
baj?
Nem baj, egyáltalán nem baj, csak hogy miért ez? Tehát nem azt mondtad például, hogy én azt hittem, hogy egy sokkal érzékenyebb ember vagyok, és láttam valamit, és olyan részvétlen lettem, Endre, hogy megdöbbentem magamon. Mm. Tehát mind a három azért az a férfiassággal, a határozottsággal, az erővel, a bátorsággal volt hasonlatos.
Hát szerintem ez egyértelműen az, amiatt van, amit mondtam is, hogy az eszmélésem óta, ahogyan én gondolok apukámról, olyan ember akarok én lenni, és én ilyeneket gondolok apukámról, hogy ilyen.
Legyőzhetetlen, rettenthetetlen.
Igen, igen, igen. Hogy amilyennek óvodáskoromban is gondoltam, hogy apukám föl tud emelni egy buszt, és nyilván nem tud felemelni.
Uh-huh. És olyan szeretné lenni, mint
igen,
apukád.
Igen.
De ott azt elvartuk, miközben azért az érdekes, mondhatod, hogy van egy politikai vita, de azért az érdekes, hogy más gondoltuk, a világról rendben van, de hogy te azért egy jeles magyar zenész lettél, és még mindig azt gondolja, hogy neked nem ezt a pályát kellett volna választani.
Igen, de most már hajlok arra, hogy lehet, hogy igaza volt.
Miért?
Jó, de igaziból nem, valószínűleg nem lett volna más választásom, tehát nem hiszek abban, hogy az életében az ember nagyon, nagyon sok más döntést hozhat, vagy hogyha nagyon a természetével meg a vágyaival ellentétes döntést hozza, akkor rövid úton szerintem belebetegszik. De a mai napig foglalkoztat az, hogy mi lett volna, hogyha mondjuk én orvos vagyok, vagy gyakorló biológus, ami egyáltalán nem áll távol tőlem. Sem a képzettségem tekintetében, sem az érdeklődésem tekintetében.
Ez itt továbbra is a Szavakon túl, Cutor Zoltánnal.
Most nem régiben egy kedves szegedi barátomnál voltunk vendégségbe vacsorán, mikor amúgy zenekarommal lejátszottunk olyat a klubban, és azt hiszem talán másnap, mert családdal mentünk le, és másnap elmentünk egy neves transzplantációs sebész barátunkhoz vacsorázni, aki amúgy nagyon tehetséges zenész, és az egyik legnagyobb név ott Szeged környékén, és meg is választották azt hiszem a tavalyi évben az év szegedi orvosának. Tehát tényleg azt gondolom, nagyon nagy szaktekintély, sikeres és nemzetközi szaktekintély, és mégis azt bánja, hogy nem lett belőle zenész. Én meg azon keseregtem, hogy nem lett belőlem orvos. Tehát mindig az hiányzik, ami nincs.
Igen, ez így van. Tehát legalább már kipróbáltad, milyen a igen, zenész lét, meg a rockstar lét. Válasz kérlek egy másik kifejezést. Ezt is kipipálom.
A megmentő?
Hát az a kedvencem. Te azt mondtad mostani feleségedről, Jeanette-ről, hogy ha ő nincs, és nem találkoztok, akkor te ma vagy bolondok házába, vagy börtönbe vagy.
Szerintem biztos.
Tehát én
nem tudom, azt éreztem, hogy egy ilyen teljesen a válásom után, ugye az előző.
A második
előző,
házasság.
Igen. Amikor is gyakorlatilag szinte nulláról kezdtem az életemet újra, minden értelemben, de érzelmileg is, egzisztenciálisan is, 37 éves koromban, akkor azt éreztem, hogy nincs cél. Olyan volt, mint egy életközépi válság, hogy nincs értelme, vagy nincs célja annak az egésznek. Hogyha nem, és akkor utána tényleg a válásom után 3 vagy 3,5 évig itt évejektem, és így belefogtam mindenbe. Azt gondoltam, hogy majd el tudom fedni mondjuk ezt a nagy űrt, meg ezt a nagy hiányt olyasmivel, amit több kollégámtól láttam. Például a promiszkuitással, hogy akkor minden héten van négy barátnőm, és akkor lehet dicsekedni a többieknek. Aztán egy-két napig próbálkoztam ilyesmivel, és rájöttem, hogy nem, hogy az annyira azért nem érdekel engem, vagy nincsen olyan mélysége, amire nekem igazándiból szükségem van. És hogy én mindig ténylegesen egy konszolidált családra vágytam, egy feleségre, aki engem hazavár, a gyerekekre, akik szeretettel néznek rám, és olyan jó volt, most mielőtt jöttem hozzád, indultam otthonról, és a Zsanitól a nagyobbik fiam, és a kicsi lányunk, a Franciska, Miksa ugye még suliba van, ő azért nem, de hogy mielőtt eljöttem volna, mindeketten rám csimpaszkodva elkezdtek ölelgetni, meg puszilgatni engem, és hát, hogy ennél nincs több, ennél nincs jobb dolog az életben. Tehát azt gondolom, amikor ilyenek történnek, akkor tényleg, és nem én mondom, meg nem is én, valahogy nekem ez nem jutott volna eszembe, de bármikor ezt látja valaki. És teljesen mindegy, hogy az egy nálunk kávézó barát, vagy éppen a bejárónénink, vagy egy szomszéd, aki meglátja ezt éppen a lépcsőházban, vagy az lakásunk ajtajában, hogy kivétel nélkül mindegyik ezt mondja, hogy na ez a gazdagság.
Ez a szeretetteljes családi lét.
Igen, igen, hogy ennél nincs több, tehát ezt nem tudja helyettesíteni más, és azt gondolom, hogy ha ez nem jött volna be az életembe a Zsani szemével, illetve a Zsani segítségével és közreműködésével, és tegyük, ugye hát már mikor 2006 novemberében elköltöztem az előző feleségemtől, már 18 éve lesz. Ez a 18 év alatt szinte biztos, hogy teljesen tönkre mentem volna, és egy ilyen nagyon megkeseredett, önpusztító ember lettem volna. Ezért gondolom, hogy nagy valószínűséggel meg is haltam volna.
Ugye mondtad a promiszkuitást, tehát hogy sok csaj, váltogatva, de emellett nem tudom én, különféle ajzószerek, éjszakázás, hajnali tartó, teljes önpusztítás?
Igen, valószínűleg ez lett volna, hogy ebben menekültem volna.
Volt is erre nézve kísértés.
Volt is, de egyébként az egy nagy szerencse, és nem gondolom azt, hogy bárkinél nagyobb önuralmam van, egyszerűen az, hogy nem vagyok függő típus, hogy próbálkoztam, pláne nyilván, mivel ilyen életet, meg ilyen közegben élem 35 éve az életemet, hogy szinte mindent kipróbáltam, vagy kipróbálhattam volna, és amit kipróbáltam, és amit mindenki más el van ájulva, és így szereti rendszeresen csinálni, megfogyasztani, hogy attól se éreztem azt soha, hogy ez a ú, de jó lenne megint, vagy ú, de jó lenne mindig ezt csinálni.
Neked akkor tulajdonképpen nem az volt a baj a válásod után, hogy ott maradt ugye három gyerek, hogy az a családi lét, amire te nagyon korán már vágytál. Mert azt mondtad, hogy neked az apaság majdnem, hogy fontosabb volt, mint a zenész lét. Tehát te apa akartál lenni mindenek előtt,
igen,
és mindenek felett.
Igen.
Az akkor olyan nagyon távolinak tűnt.
Igen, meg elveszettnek, meg ilyen alkalminak tűnt. Egyébként az élet értelméről igazándiból mindegy is, hogy mi az, csak egyszerűen értelmet akartam adni az életemnek. Volt egy ilyen törekvés, hogy ezért hasonlítottam az előbb az életközépi válsághoz, mert hogy az élet, ugye az életközépi válság is valami ilyesmi gondolatokkal jelentkezik, hogy van ennek az egésznek értelme. Letettem-e valamit az asztalra, van-e ezután bármi, vagy ha teszek ezután bármit ugyanúgy, mint eddig, annak van-e értelme, vagy ugye az ember szembesül azzal, hogy nagyon nagy hatású emberek is hogy elmúlnak nyom nélkül a világban egyébként egy-két generáció után, vagy mennyire nem emlékszik rá. Tulajdonképpen még a saját családjuk se néha, de hogy a közvéleménye van része, az biztos. Még akkor is, hogy hatással voltak. És akkor, amikor ezen morfondíroztam, pont ebben a válságos időszakomban, akkor egy kedves barátommal egy éjszakai horgászat során, emlékszem, hogy ez Kiskun Lacházán volt, azt mondtam, hogy szerintem ennek az egésznek nincs értelme, és hogy ezen morfondírozom már jó ideje, hogy mi az értelme az életnek. És akkor ő meg azt mondta, ez a barát, hogy ezen soha nem kell gondolkodni. Nekünk dolgunk az, hogy értelmet adjunk az életnek. És ez az élet értelme. Hogy mi a tettünkkel keressük meg, és adjunk mi értelmet annak, hogy élünk. És nem azon kell gondolkodni, hogy amúgy mielőtt még tennénk bármit is, mi értelme van az életünknek.
Ma szerinted mi a tiéd? A te életednek mi a fő értelme?
Hú, hát az jó, mert most eléggé ilyen földhöz ragadt dolgokról, hogy kénytelen foglalkozni, ugyanis nagy költözködésben és lakás átalakításban vagyunk, úgyhogy ez most mindenképp egy értelem. Az biztos, hogy értelme az életnek az, hogy a társunkkal együtt, aki az én életemben ugye a Zsani, közös céljaink legyenek. De mindenképp az életnek az értelme, ha valami nagyon univerzális dolgot kell mondani, akkor az, hogy adj az idődből, a figyelmedből, az energiádból, a segítségedből, a pénzedből, a tudásodból, hogy adj.
Kinek?
Bárkinek, akinek szüksége van rá. Sosem fogtam meg a pénzem, sosem. Tehát sokszor kockázatos dolgokba is befektettem. Nem, mint a sok lenne egyébként, bár azzal nem dicsekszem soha, mert nagymamám arra tanított, hogy aki dicsekszik, annak adni kell, aki pedig sírattól el kell venni.
Ezt mondta?
Igen, igen. Hogy mindig gyanakodjak azokra, akik panaszkodnak.
Igen.
Akik dicsekszenek, azokba bízzak. Azt vettem észre, hogy mindig valahogy így visszajön, meg mindig valahogy megtérül, mert bármelyik időszakában az életemnek nagyvonalú életet éltem, és nem is vagyok hajlandó nem nagyvonalú életet élni.
Magaddal vagy a környezeteddel?
Minden szempontból.
Pataki Attila mondta egyszer egy interjúban, az nagyon megmaradt bennem, hogy ő úgy fogja föl a rockstar létet, hogy az Edda asztalnál, tehát a főasztalnál, ott senki más nem fizethetett, csak ő. Szóval aki oda leült, azt ő meghívta.
Én itt nem emlékszem, hogy vala hagyom-e akár barátaimat, vagy a, hát nyilván a nőismerőseimet nyilván nem,
igen,
meg a gyerekeket, vagy fiatalokat, vagy bárkit, de hogy szinte mindig ez van.
Tehát hogy most te fizetsz?
Igen, szinte mindig ez van. Nem tudom, valahogy olyan, nem tudom, nekem ez így evidens, hogy ez az én dolgom, és nem egyáltalán nem azért, hogy így le akarnám uralni őket, vagy valamilyen, de hanem így valahogy így zavarba hozna, vagy így szégyelné magam, hogyha bárki is úgy gondolná, hogy ki kell, hogy fizesse az én vacsorámat, vagy az italomat, vagy bármi. Nyilván ilyen van, hogy mondjuk baráti házas párokkal elmegyünk mondjuk vacsorázni, és akkor Zoli, múltkor ti fizettétek, akkor most hadd fizessük mit. Tehát ilyen van. De egyébként, hogyha a zenekarral mondjuk ott alszunk Szarvason, és másnap reggel bemegyünk egy étterembe villás reggelizni, akkor annyira evidens nekem, hogy én fizetem mindenkinek a kajáját, meg az italát.
Miért evidens?
Nem tudom.
Hát dolgozó emberek, gondolom ők is, és nem 20 évesek.
De nem, tudod, mikor nem lenne evidens? Ha azt érezném, hogy ez bárki elvárja, akkor viszont csak azért se. Én nem érzem azt, hogy bárki. Ha valaki elvárja, akkor viszont biztos, hogy nem ajánlanám föl. És ezt azért érzi az ember ilyen finom rezdülésekből, hogyha ezt elvárná bárki. Akkor evidens, egyébként inkább akkor így korrigálok, hogyha azt látom, hogy ez tényleg jól esik nekik, hogy meg azért meg tudom őket ajándékozni. Hogyha evidensnek tartják, vagy azt látom, hogy duzzogás lenne, ha nem én fizetném, akkor egy fillért nem fizetnék azért, hogy ők reggelizenek, vagy ígyanak bármit.
No, válasz kérlek egy másik kifejezést. Szépen fogyasztjuk itt a témákat, de nem baj, legalább pörgetjük.
Akkor a viccből mondtad...
A viccből mondtad, az hol is van?
Hát lejjebb, ott a cezúra alatt.
Cezúra alatt. Na, az egy nagyon érdekes. Azt mondtad a zenétekről, hogy ti igényes zenét csináltok igénytelen közönségnek.
Ezt nagyon rég mondtam.
De azért ezt te tréfának szálltad.
Persze. Hát mint ahogy nagyon sok beszólásomat, általában, amikor valami megdöbbentő dolgot mondok, azt szerintem 10-ből 9-szer abban van egy nagyon erős szarkazmus, és nagyon erős ilyen átvitt értelműség. És mindig ledöbbent, hogyha valaki ezt nem érti, vagy valaki valami ilyen pacekba mondott, ilyen direktbe mondott bántásnak, vagy rossz indulatúságnak kezeli. Inkább megbánt engem, mint hogy elgondolkodjak rajta, vagy korrigálni akarnám. Egyszer, nem tudom, hogy veled beszélgettem erről, de tudom, hogy valahol már beszéltem erről, hogy mennyire döbbenetet, és mennyire látványos a közösségi médiában, pláne, hogyha az embert, mit tudom, 1-200-nál többen követik, hogy miken képesek megbántódni az emberek, milyen vicceken. Egyszer nekiültem, és összeírtam, hogy az utóbbi években mi is sértődtek meg. Beszéltem veled erről? Nem. Meg nem beszéltem veled erről. És azt késztetett rá, elmondom a konkrét példát, hogy lefotóztam az egyik áruházban, a sajt pultnál, árultak egy ilyet, hogy vegán tömb, ez volt a neve. És hát úgy nézett ki, mint egy ilyen nejlonba csomagolt faroslemez. És ez egy sajtpótlék volt. És lefotóztam, látszott, hogy vegán tömb, és csak ennyit írtam ki a posztba, hogy összefutott a számba a nyál. Mert tényleg úgy nézett ki, mint egy ilyen faros lemezdarab lett volna befóliázva. Hát nyilván ki az, aki egy ilyet megkíván. És hát én azt gondolom, hogy ebbe van valamilyen vicc faktor. És nyilván jött nagyon sok mosolyós jel, majd kisvártatva megjelent egy férfi, aki azt írt a kommentben, hogy dögölj meg, azt kívánom, hogy te is éjszakákat ülj a gyerekeddel az ügyeleten, mert te érzékeny. És akkor szembesültem vele, hogy hát tulajdonképpen nem tudsz annyira ártalmatlan dolgot kérni, hogy valaki éppen abban a nyomorában, vagy a pillanatnyi állapotában ne sértődjön meg, hogyha éppen valami olyan területen az életében ő válságban, vagy gondot okoz neki. És akkor határoztam el, hogy nem fogok figyelni soha semmire, hogy én ne vicceljek. Ugyanis nem tudsz olyat. Konkrétan nem tudsz. Például volt ilyen fesztivál szervező, aki éveken keresztül tudom, mert olyan embereknek terjesztettem a rossz híremet, akikkel én sokkal jobb viszonyban vagyok, mint ő. Nyilván mindig visszamondta, és egyszer csak így arra gondoltam, hogy azok az emberek, azok a barátaim, vagy jó kollégáim, akikkel jóban vagyok, és neki ilyeneket mond, hogy megkérem őket, hogy ugyan mondjátok már el, mikor legközelebb, vagy kérdezzétek már meg, hogy árulj el, mikor legközelebb találkoztok, hogy miből fakad ez a gyűlölet. És hát az az ember azt tudta mondani ilyen évtizedes gyűlölködés után, hogy abból, hogy ő azt látja rajtam, hogy én sokkal többet képzelek magamról, mint ami vagyok. És akkor jött ez a nagy felismerés, hogy micsoda egy nyomorult zsákutcája az életnek az, amikor te azzal foglalkozol, hogy a másik ember mit gondol magáról is. Ezt egy életen keresztül, ez téged bánt, hogy valaki ne gondoljon már magáról valamit, amit gondol. Annyit marcangoltam ilyenek miatt magam, hogy egy idő után azt is muszáj
elengedni.
Na persze. Hát én nekem álmatlan éjszakákat okoznak ezek, hogy ugyan miért, hogy miért mondhatja ezt. De mikor azt sajnálom csak, hogy nem kérdeztem meg mondjuk egy 10 évvel ezelőtt, hogy ez a csávó miért utál egy engem. Mert hogyha akkor mondtam volna, az azért, mert sokat kezd. Ja, hát akkor nem azért, mert mit tudom
én. Voltál te olyat mondtam, hogy képzeltél magadról? Tehát, hogy nagyképű voltál?
Nem, szerintem én mindig sokat képzelek magamról. Nem. Azt gondolom, hogy nagyképűnek nagyképű vagyok abban a tekintetben, hogyha valamiről azt gondolom, hogy jártas vagyok, vagy rutinos, vagy jó vagyok valamiben, akkor azt nem titkolom el. Nem mondom magamtól, de hogyha mondjuk rákérdeznek, akkor persze. És nagyon korán belefutottam abba, hogy én mondjuk 19-20 éves korom még annyira technikásan megtanultam gitározni, hogy milyen Ingrid J. Malmsteen számokat játszottam, aki egy picit is érti ezt az ilyen sportmetált, az tudja, hogy miről beszélek. Emlékszem, hogy a Babos Gyula nagyon-nagyon megdicsért, és azt mondta nekem, nem tudom, hogy biztos van még jó néhány más zenész, akinek tetszett a játéka, de egyszer odajött hozzám a Babos Gyula, és azt mondta, hogy úgy szeretett volna mindig gitározni, hogy én.
Ezt mondta neked a Babos
Gyula? És én akkor még, nem tudom, 21-22 éves voltam, Babos Gyula juttatott be bennünket egyébként a Kimit Tudra 1993-ban, úgyhogy ezt azt valószínűleg ez 92-ben volt még előselejtezőkön, amikor zsűrizett.
De milyen értelemben gitároztál te úgy, amilyenben ő
nem tudom, én ezt nem ismertem megkérdezni, mert Babos Gyula akkora ikon volt nekem, hogy én meg sem mertem volna szólítani, de ő a selejtező után jött oda, és akkor még a mai napig megvan az a videó egyébként, amit ő látott, hogy én attól, hogy gitározom, a gondolat majd megmutatom neked. És ezt mondta nekem a Gyula, de hogy ez honnan is jött? Ja, és mondjuk én ezt nem nagyon titkoltam, de mondjuk beképzelt soha nem voltam, tehát soha nem gondoltam olyat magamról, vagy nem állítottam, ami nincs, mert a beképzeltség az egy másik dolog. De ezzel együtt azt gondolom, hogy a túlzott önbizalom, vagy az olyan emberek, akik úgy tűnnek, mint a túlzott lenne az önbizalmuk, az sokkal inkább jelent önbizalom hiányt a tapasztalat szerint.
Neked melyik?
Tehát az ilyen embereknek pont nem letörni kell az önbizalmukat,
hanem egy helyre tenni. Igen. Hát az hangsúlyozza ezt, igen. Akinek
és
valami.
És én magam is ilyen voltam. Hát ezt saját magam ismertem föl, hogy rám mondják, hogy beképzelt vagyok, mikor amúgy egy nem is gondolom magam jónak, és én folyamatosan...
Nem gondoltad magad jónak?
Hát nem is azt, hanem folyamatosan a bizonyítási vágy hajtott, hogy hadd mutassam meg, hogy jó vagyok, mert szeretném, hogy lássák, hogy én is értékes vagyok. Szeretném, hogy zenészként, emberként, minden, hogy szeretném, hogy lássák, hogy én is képviselek valamit.
Vegán rudakkal vigyázz, óvatosan az ilyen posztok.
Vegán tömb.
Most már sokat szó beszélgettünk, most is nagyon élveztem. Gyere máshoz.
Én is nagyon köszönöm, remélem megjövök hozzád.
Biztos vagyok benne, köszönöm szépen. Ez volt a mai Szavakon túl Cutor Zoltánnal. A műsort nem csak hallgathatják, de végig is nézhetik. Iménti beszélgetésünk hamarosan már látható lesz YouTube csatornámon is. A mai adás létrejöttében köszönöm Leocki Miriam, Rózsahegyi Gábor és Lantos Dániel segítségét. Találkozunk jövő szombaton és vasárnap itt, a Klubrádióban. Viszont hallásra!
Jövő héten ugyanebben az időben újra Szavakon túl.